Adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat, ismertették a közleményben. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártói, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben. A látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegróban rendezték, ahol 21 ország válogatottja mérte össze erejét. A 9 fordulós verseny végén a magyar csapat a 7. helyet szerezte meg. A mérleg 4 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakkszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott. 9 partiából 6 és fél pontot szerzett.
Montenegróban volt, április 17 és 28-a között rendezték meg Petrovácban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni. Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter a második, Élő István a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően 4 táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent. Ugye az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élőpont az abszolút nem releváns, mondjuk a üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak, akik álmodoztak egy kicsit az első 3-ról, tehát mindenki máshogy nyilatkozott, én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva, és 7-ek lettünk, tehát hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett. Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát azért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, a bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
Van egy szív, ki értünk élt, vállalta a büntetést, szennyünk bűnünk vette át, feltámadva tört halált. Hűsége kétségtelen, velünk jár ő szüntelen, van ki út, van szabadság. Ez az álvó Téged lássunk mindennél feljebb. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, csak téged lássunk mindennél feljebb. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, csak téged lássunk mindennél feljebb. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, csak téged lássunk mindennél feljebb. Ő erősebb, mint a sír volt, mindig így lesz, mindig így volt. Ő mentett meg, ő tett újjá, győztes Jézus, Úr király. Ő erősebb, Jézus, Úr király.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Jöjj el, így vélünk, Úristen, segíts meg minket ügyünkben. Adj erőt az ellenségen, mely reánk tör, mint szüntelen. Háborgat minket hitünkben.
Bízik ő sokaságában, fegyverében, jó lovában. Elhittem már ő magában, hogy nincsen már e világban, ki megroncsa hatalmában.
Azért te néked könyörgünk, támadj fel most mi mellettünk. Emeld fel zászlódat köztünk, hiadalmunkban légy velünk, biztos, hogy meg ne rettenjünk.
Bátorítsad mi szívünket, igazgassad fegyverünket, tőlünk el ne vedd eszünket, egyengesed seregünket, rettesd meg ellenségünket.
A mi erőnk, egyedül te vagy reményünk, noha sokan nem lehetünk, ha te velünk vagy nem félünk, sokat kevesen megverünk.
Ők vívnak uralkodásért, prédáért, ragadományért, mi hitünkért, szent nevedért, özvegyekért és árvákért, megromlott édes hazánkért.
És innen visszatérvén, jó szerencsénken örülvén adunk hálát, felemelvén szemeinket, és dicsérvén téged mindörökké. Amen.
Az értékek hullámhosszán. Kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, Petróti Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét olvasom a mai napi igéből, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 11. fejezet első 10 verséből. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla, hiszen én is izraelite vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor Isten előtt vádat emel Izrael ellen? Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Bálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. A választottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amellyel nem láthatnak, és olyan fület, amellyel nem hallhatnak mindmáig. Dávid is ezt mondja,
asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg örökre. Eddig Istenünk igéje. Szeretett testvérem, mai igénk első mondata és kérdése visszhangzik felénk. Elvetette Isten az ő népét? És visszhangozhat bennünk is, elvetett engem az Isten? Mikor valami rossz történik az életünkben, mikor nem úgy mennek a dolgaink, ahogyan elgondoltuk, ahogyan megterveztük, akkor hány emberből tör fel, hol van ilyenkor az Isten? Hol volt, amikor ez és ez történt, mikor beteg lettem, mikor elvesztettem a munkám, mikor összevesztem a gyermekemmel, mikor meghalt a családtagom? Hol van az Isten, mikor háborúk dúlnak a világban, mikor ember embernek farkasa, mikor járványok, környezeti katasztrófák vannak, mikor már nem mennek az emberek a templomokba, mikor Isten káromlás van, és tobzódnak az erkölcstelenségek? Megvetett, eldobott minket az Úr? Szó sincs róla, mondja ki Pál a római levélben, és hozza a példákat a Szentírásból, Ábrahámtól Illésig. Igen, vannak nehézségek, mélypontok, csüggedés és aggodalom, de az Úr ott van, itt van. Azért nincs még végünk, azért élünk, mert az Isten kegyelmes. Pál is erre hivatkozik, hogy már az, hogy ő él, az is annak a jele, hogy az Isten még mindig tűr, szeret, megtart, velünk van. Ne feledjük el, hogy soha nem járunk egyedül a hitben, mert mindig vannak testvéreink, akikre talán nem is gondoltál, vagy róluk nem is tudtál, de van népe az Úrnak, hiszen ő még a kövekből is tud fiakat támasztani. Azt mondja az egyik újkori zene, hogy az Isten a tenyerén hordoz, de néha tapsol. És tudjátok, ez így van. És még mindig jó, ha az Isten hordoz minket, és nem az emberek kezébe esünk. Nézzünk szét ma is, és vegyük észre, hogy velünk van az Úr. Nem vetett el, nem fordult el, sőt, vegyük észre egymást is, a fele barátot, a másik embert, és ismerjük fel benne az Istent. És ahogyan az Isten nem vet el bennünket, mi se vessük el a másikat. A mellénk helyezett Isten képű fele barátot. Ehhez az kell, hogy ne csak test szerint járjunk, hanem a lélek vezessen bennünket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem veted el a Te népedet. Nem vetsz el minket. Még ha mi hátat is fordítunk az életünkben neked, megharagszunk rád, perelünk veled, Te kegyelmes vagy hozzánk. Te tudod, hogy milyen gyarló az ember, és Te még mindig hordozol bennünket. Köszönjük, hogy a mai igény keresztül erre hívtad fel a figyelmünket, hogy ne feledjük el, hogy nem vagyunk egyedül. Te velünk vagy a világ végezetéig. De segíts, hogy ezt vegyük észre, hogy e szerint éljünk, hogy velem vándorol az Isten, és tudjunk így tekinteni a másik emberre, a fele barátra, és nem elvetni a másikat. Így áld meg, Urunk, a mai napunkat. Légy velünk továbbra is, a Te lelked vezessen minket. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot napot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem, ha megtartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt meg bántásodra.
Túrmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, és az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltörtelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne! Ne! Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket, én Istenem, hát ez a szeretet. Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám, te szeretsz engem híven, igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani. Ne csak szájjal, de szívvel mondani. Ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek. Amerre vezetsz, bátran mehetek. És mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet. Legyen akaratod, ha étemet. Legyen most és mindörökké, igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.
Thank you. Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Egy egér naplója. Minél kisebb, annál önérzetesebb. Már azt hittük, tavaszig fogjuk ásni a reumás vakondok folyosóit, ám a kegyes sors másként határozott. Szerencsénkre, ó, de még milyen nagy szerencsénkre, a kertészet szomszédságában egy ürge lakott. Jó indulatú, derűs természetű ürge volt. Ablaka éppen a kertészet kapujára nézett. Naphosszan gyönyörködött a kapu fölé diadalívként boruló feliratban Mezei óriás kis növénytermesztő kertészet. Délutánonként, mikor fáradtan vonszoltuk haza magunkat a munkából, mindig ott könyökölt az ablakban és megkérdezte. Na, gyerek, hogy ízlik a munka a törpészetben? Mondtuk neki, hogy se ugyan sem. Egyik este, mikor a klubban sakkoztunk a törpékkel, valahogyan, már nem is emlékszem, hogyan szóba került az ürge. Eduardnak erről eszébe jutott, hogy mit szokott tőlünk minden este kérdezni. Minden este szóra-szóra ugyanazt, hogy ízlik a munka a törpészetben? A törpék meghökkentek. Így mondta, hogy törpészet?
Így.
Válaszolta Eduard a saktáblára figyelve. Ellenfele azonban félbehagyta a játszmát és csatlakozott a többiekhez, akik izgatottan tárgyálták a hallatlan esetet. Szörnyen bosszantotta őket, hogy az ürge törpészetnek meri csúfolni a kertészetüket. Talán rövidlátó, jegyeztem meg én is, nem tudja elolvasni, mi van kiírva a kaputok fölé.
Talán olvasni se tud,
tette hozzá nevetve Eduard.
De tud!
Kiabáltak a törpék.
Járatja az Ürgevirág című lapot.
Új cégtáblát kell csináltatnunk, mondta a leghosszabb szakállú törpe,
és kétszer akkora piros betűkkel kell ráírnunk.
Az új cégtábla napok alatt elkészült, mi is segítettünk a betűket mázolni. Olyan nagy és nehéz volt, hogy megemelni is alig bírtuk. A törpék két mókust fogadtak fel, és az ő segítségükkel rengeteg izgalom után helyére került az új cégtábla. A nehéz műveletet az ürge az ablakból szurkolta végig. Buzdító szavakat kiáltozott, és mikor a tábla egyszer csak megingott, eltakarta a szemét, mert azt hitte, hogy agyon csap valamennyiünket. Este a vacsoránál két törpe ünnepi beszédet mondott abból az alkalomból, hogy kertészetünk nagyságát, dicsőségét az eredményekhez méltó cégtábla hirdeti. Reggel az ürge szokásához híven kikönyökölt az ablakba, és nézte a törpék jövését menősét. Közben meglátott egy csókát, és torka szakadtából oda kiáltotta neki.
Hé, szállj le, érdemes megnézni, mekkora nagy cégtáblája van a törpészetnek.
Ezt a harsogó hangot még mi is meghallottuk a föld alatt. Hát még a kertészetben tevékenykedő törpék fuldokoltak a méregtől. Este, vacsora után elhatározták, hogy elköltöznek a tapintatlan ürge szomszédságából. Ezt azonban könnyebb volt kigondolni, mint végrehajtani. Nekünk például igen kellemetlen feladat jutott. A tömérdek kicsi kaktuszt lapos ládákba kellett raknunk, aztán föl a kézi kocsikra. Össze-vissza szurkáltak bennünket a tüskék, de a törpékek is. Egyetlen óbégatás volt az egész kertészet.
Jaj, a kezem, jaj, az ujjam, jaj, de szúrnak ezek a tüskék.
A leghosszabb szakálló törpe hol itt, hol ott bukkant fel, és lelkes szavakkal buzdította társait.
Ez a kis tüske, ez semmi. Ennek a szúrása egy-kettőre elmúlik, ám az a seb, amit a szomszéd ürge ejt napról napra az önérzetünkön, az bizony nem hegged be ilyen könnyen.
A törpék tehát csöndes zugolódással folytatták a rakodást, csomagolást. Ablakából az ürge roppant érdeklődéssel nézte az óriási sürgésforgást.
Miért költözik el a törpészet?
Kérdezte tőlünk.
Miért hagyják el ezt a jó helyet? Itt mindig sütötte a nap a kaktuszaikat.
Senki sem felelt neki, mert éppen a cégtáblát szereltük le nagy keservesen. A költözködés igen fárasztó volt. Úttalan utakon, hepehupákon, vízmosásokon, vakontúrásokon át húztuk, toltuk a kézi kocsikat. Az egyik fel is borult. Sötét este volt, mire megérkeztünk új telephelyünkre, egy elhagyott szivattyú telep omlatak falához. Akkor a lapulevelek nőttek a fal tövében, hogy háromszor annyi törpe is elfért volna alattuk, a fal üregei pedig
pompás téli szállásnak ígérkeztek. Itt senki sem fog háborgatni bennünket. Mondták a törpék boldogan, és a mi fő sértegetni sem. Éjfélig rakottunk le a kocsiról, akkor megmutatták, hogy másnap hol kell pincétásnunk, és végre valahára elmehettünk aludni. Találtunk a falban egy tágas egérlyukat, befészkeltük hát magunkat, és úgy elaludtunk, hogy csak másnap déltájban ébredtünk fel. Ásítozva, szemünket dörgölbe bújtunk elő az egérlyukból. Őszies eső szemerkélt, szél csapkodta az ágakat.
Úgy látszik, nem csak mi aludtunk el,
szólt Eduard.
Egy fia törpét sem látok még, nagyon elnyomta őket a buzgóság.
Álmosan indultunk oda, ahol a pincét kellett elkezdenünk ásni. Pár lépésre volt attól a helytől, ahol este leraktuk, és falhoz támasztottuk a hatalmas cégtáblát. És most ez a cégtábla sem volt sehol. Eltűntek a kocsik, a ládák, a kaktuszok, a szörpös hordók. Hiába forgolottunk, hiába nézelődtünk, nem láttunk semmit. Barátságtalan csend vett körül bennünket. Már kezdtem gyanakodni, hogy talán nem ébredtem föl teljesen, és álmodom. Eduard is ráncolta a homlokát. Láttam rajta a tanácstalanságot.
Ahó!
Kiáltotta. Ahó! Hol vagytok, törpék? Kiáltottam én is. Semmi válasz. Benéztünk a lapulövek alá, végigjártuk az omlatak fal minden üregét, kiabáltunk, hahóztunk, de hiába. Ránk szakadt a magány. Elszontyolodva kezdtünk tanakodni, hogy most mit évők legyünk, amikor egyszerre csak énekszó csendült a fű között. Zöldárdőben a tücsök házasodni készül. Kedves hangocska volt, nyújtogattuk is a nyakunkat, hogy lássuk, ki énekel. Rózsaszínű ruhás pocoklány közeledett a fűben. A karján száraz fűből fonott kosár, valószínűleg eprészni indult. Mikor meglátott bennünket, riadtan megállt. Ó, milyen kellemes találkozás! Mondta, vagyis inkább fuvalázta. Eduard is megörült neki, és sietve bemutatkozott. Én is követtem a példáját. A pocoklány szemmel láthatólag megnyugtatta udvarias viselkedésünk. Barátságosan ránk mosolygott, és megkérdezte, hogyan kerültünk erre a vidékre. Egymás szavával vágva kezdtük neki magyarázni.
A mezei óriással költöztünk ide.
Nagyon késő volt, mert
mire fölébredtünk, eltűntek a törpék.
A pocoklány összecsapta a kezét. Ó, hát ti is ahhoz a törpészethez tartoztok? Akkor szedhetitek a lábatokat, ha utol akarjátok érni őket. Már hajnalban fölkerekedtek az egész törpészet, és odébb állt. Elképedve néztünk rá, ő pedig tovább magyarázta. Apukámtól tudom, mert ő hajnalban mindig kocogni szokott, hogy el ne hízzék. Mesélte, mennyi kocsival, ládával, mekkora nagy cégtáblával érkeztek a törpék, de úgy látszik, csak megpihentek, mert mikor megkérdezte tőlük, hogy hány tagja van a törpészetnek, már pakoltak is mindent újra fel a kocsira, és mentek tovább. Kitört belőlünk a nevetés. Úgy kacagtam, hogy még a könnyem is csorgott. Bármennyire sajnáltam a törpéket, nagyon mulatságosnak találtam, hogy bárhová hurcolkodnak is, mindenütt akad valaki, aki megsérti őket azzal, hogy a kertészetüket törpészetnek nevezi.
És most mi lesz?
Kérdezte tőlem Eduard, mikor végre szóhoz tudott jutni.
Utánuk még?
Miért, te nem?
Nem én. Elegem van a folytonos ásásból, meg a szúrós kaktuszokból.
A szamósza szörpük viszont fölséges volt, mondtam elgondolkozva. Ha szeretitek a szörpöt, szólt közben a pocoklány, meghívlak benneteket, sokféle finom szörpünk van. Somszörp, kökényszörp, erdei szederszörp. Kitörő örömmel fogadtuk a meghívást. A pocoklány szüleivel együtt egy régről itt felejtett szivattyú, elrozsdásodott szívócsövében lakott. A henger alakú szivattyúházat már úgy belette moha, pávrán és a földi szeder indáinak sűrű szövevénye, hogy magunktól soha meg nem találtuk volna pocokék lakásának a bejáratát. A szülők barátságosan fogadtak bennünket, lakásuk kellemes volt. Süppedő mohaszőnyegek nyelték el a lépések neszét, mohabársonnyal bevont karosszékekben foglaltunk helyet, és aranyozott csigahéj kelyhekből ittuk a különféle, igen finom szörpeket. A szörpök mellé pirított muharmagot is, mézes pereckéket kaptunk. Pocok úr és pocokné elhalmoztak bennünket kérdésekkel, lányuk, kiről időközben kiderült, hogy Pannikának hívják, csendben kínálgatott bennünket, újra meg újra telítöltötte a kiürült kelyheket. Beszélgetés közben egyre gyakrabban felejtettem rajta a szememet. Láttam, hogy Eduard is kettelve nézegeti az ügyesen forgolódó pocoklányt. Nem csodálkoztam, mert volt rajta mit nézni. A szeme fekete gyöngyként csillogott, finom vonalú orrocskáját kedvesen mozgatta is. Igen, igen, jól állt neki a rózsaszín kriszantén sziromból varrott ruha.
Szabó Sándor, uram, köszönöm! Uram, köszönöm a napfényt, mely ad nekünk meleget, köszönöm a testemet, tápláló kenyeret, köszönöm a vizet, mely oltja a szomjamat, és még mennyi-mennyi köszönet elmaradt. Köszönöm a szívet, az esőt, a harmatot, köszönöm a virágot, mely oltja az illatot. Köszönöm a fákat, mely árnyékot adnak, köszönöm az estét, hogy most vége a napnak. Köszönöm a bundát, a tüsköt, a bogarat, a hajnalban ébredő, dalos kis madarat. És még mennyi-mennyi köszönet elmaradt, az eget, a földet, a folyót, a hegyeket. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt. Amit a legjobban köszönöm, utoljára hagytam, köszönöm az életet, amit tőled kaptam. Ámen!
Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
szívem, kemény föld, pusztaság meg, tör most föl itt a szívem, száraz kutás lenni. Keveset szívből, míg a betűről a szellem élni hív.
Élni hív.
Itt a szívem, kemény föld, pusztaság.
Adtál, megyek utánad.
Remény lettél e bús világnak, szerelmet tart, szerelmet tart. Ő felemel, felemel, mikor elbuknék. Ő befedez, befedez, nincsen más remény. Te nem hagysz el engem, te nem hagysz el engem, te nem hagysz el engem, te nem hagysz el engem. De minden súlyos láncot, hogy újra szabadságban élhessük. Életedet nem kímélted, újra élsz, te bennünk élsz. Tör le minden súlyos láncot, hogy újra szabadságban élhessük. Életedet nem kímélted, újra élsz, te bennünk élsz. Tör le minden súlyos láncot, hogy újra szabadságban élhessünk. Életedet nem kímélted, újra élsz, te nem hagysz el engem, 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 nem hagysz el engem, te nem hagysz el engem, nem hagysz el engem.